A koronavírus járvány után megugrott Kínában az elektromos áram iránti kereslet, ami áramkimaradásokhoz is vezetett. Mindeközben folyamatosan épülnek a távol-keleti országban a szénerőművek. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Folyamatosan nő a világ második legnagyobb gazdaságának, Kínának az energiaigénye. A távol-keleti országban ugyan jelentős mennyiségű megújuló energiaforrást felhasználó erőmű épül, de ezek nem tudják a versenyt felvenni a kereslet bővülésével. Éppen ezért sok szénerőmű projekt is zajlik. A koronavírus járvány utáni gazdasági felpattanás pedig az igények növekedése miatt áramkimaradásokat hozott az ország különböző területein. Az okokról Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét hallják.
Kínában időről időre előfordulnak áramkimaradások, áramhiányok. Nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk Afganisztánban, hogy éjszakákon keresztül sötét marad Kabul, hanem egy sokkal jobban menedzselt folyamatról van szó. Egész egyszerűen, hogyha nem jut elég áram egy adott régióban a termelésnek és a lakosságnak, akkor megkérik a cégeket, hát felszólítják a cégeket, hogy mondjuk a termelésüket korlátozzák heti 5-6 napra. És így aztán alapvetően a gyárakat érintik ezek az áramkimaradások. Most egy összetett jelenség áll mögöttük. Egyrészt ugye nagyon gyorsan növekszik a kínai gazdaság idén, ezzel az elektromos áram előállító kapacitásoknak a térnyerése nem tudott lépést tartani, tehát van egy ilyen jellegű egyensúlytalanság. Ezt súlyosbítja azt, hogy Kína sok területén szárazságok voltak, és a víztározók nem teltek meg, tehát a vízenergia nagyon sok helyen kimaradt. Vannak olyan problémák is, hogy idén ünnepelte a 100. születésnapját a kínai kommunista párt, és ezelőtt egy csomó veszélyes bányát bezárattak, ugye nagyon gyakoriak Kínában a bánya balesetek, főleg a szénbányákban, tehát volt egy ilyen nagy országos ellenőrzés, ami nyilván azt célozta, hogy ne a ünnepnapjaiba érkezzen hír arról, hogy már megint meghalt 500 bányász, vagy 5000 bányász valami Shaanxi tartományi bányában, tehát egy csomó bánya kiesett. Alapvetően ezek azok a problémák, amik miatt tehát ilyen lokális áramhiányok alakulnak ki, de ezeket nem szabad abszolutizálni, tehát itt nem arról van szó, hogy a kínai energiaellátás recsegropog és vége lesz a világnak.
De arról számtalanszor beszámolunk, hogy egyfajta tervgazdálkodás, igencsak központosított gazdálkodási struktúra működik Kínában. Akkor hogy lehet, hogy nem építenek megfelelő mennyiségű és kapacitású erőművet, amellyel, illetve amelyekkel el tudják látni azokat az ipari területeket, amelyeken úgy szintén valami fajta tervgazdálkodás, de legalábbis központosított módon hoznak létre és hozhatnak létre új üzemeket?
Az üzemek, az erőművek, azok folyamatosan épülnek, csak hát ez egy ilyen követő magatartás, ezért a kínai gazdaságnak pont azok a szektorai, azok a gyárak, mindenféle üzemek, acélgyárak, egyebek, amelyek a legtöbb áramot fogyasszák, ők jó részt magánkézben vannak, tehát így kevésbé érintettek a tervgazdaság által, és hát hogyha egyszer csak épül valahol valamennyi gyár, ott megnő az elektromos áram szükséglet, és akkor ott kialakulhat az, hogy amíg az állam nem követi ezt erőműépítéssel, vagy vezetékek építésével, addig néhány hétig, vagy hónapig, vagy fél évig, ott bizony áram hiány alakult ki, de hát azért ez nyilvánvaló, hogy az állam rajta tartja ezeken a folyamatokon a szemét, és hát folyamatosan épülnek az erőművek, épülnek a különböző elektromos hálózatok. Éppen ez az egyik leggyakoribb támadási pont Kínával szemben, hogy annak ellenére, hogy 2060-ra karbonsemlegességet ígért, és annak ellenére, hogy 2030-ra vállalta, hogy tetőzik a széndioxid kibocsátása, ennek ellenére az elmúlt néhány évben a szén egyfajta reneszánszát éli, és százával épülnek a szénerőművek.
Mennyire tiszták, vagy mennyire környezetszennyezőek ezek a szénerőművek, hiszen számtalanszor lehet arról hallani, hogy már vannak olyan technikák, technológiák, amelyekkel igencsak meg lehet szűrni a kibocsátott gázt, füstgázt. Kína mennyire jár ezen technológia szempontjából az élem?
Hát itt nagyon különbözőek a különböző erőművek. Azt tudni kell, hogy a kínai energiamixben a szén az 60%-os súllyal van jelen, tehát a kínai energia 60%-át szénből állítják elő, ami a lehető legszennyezőbb energiaforrás. Tehát ez az oka annak, hogy Kína, már még a világnak csak ugye a másik legnagyobb gazdasága, de a legnagyobb széndioxid kibocsátója. Ez egy nagyon tragikus adat. Nyilván ennek megfelelőek a széndioxid kibocsátási statisztikák is. Hát elvileg az újabb erőművek, újabb szénerőművek már valamivel tisztább technológiával épülnek, mint azok, amelyek mondjuk az 50-es vagy a 60-as években léptek működésbe, de hát a szenet azt azért olyan Isten igazából kitisztítani nem lehet, tehát a hosszú távú megoldás az mindenképpen a szén felhasználásnak a visszaszorítása lenne, csak ez lehetetlen, hiszen itt ugye egy egész rendszer épül alapvetően a szénre, és ezt nem lehet 3 perc alatt, vagy 3 év alatt, vagy akár 10 év alatt se a szénerőműveket, mondjuk nem tudom, szélerőművekre, vagy naperőművekre kiváltani. Itt egy jóval hosszabb folyamatról van szó, ami ráadásul most megtorpant, mert olyan hirtelen jelentkezett az elmúlt években új energiára igény, illetve a COVID utáni ilyen újjáépítésben, vagy gazdaság újraindításában a helyi kormányzatok fontos szerepet játszottak az új szénerőművek építésének, hogy ez gyakorlatilag lehetetlenné tette a szénnek a súlyának a csökkentését.
Gázerőművek miért nem épülnek? Oroszország már évtizedekkel ezelőtt azzal fenyegette a nyugatot, hogyha nem veszik át az orosz földgázt politikai vagy gazdasági okokból, akkor eladja Kínának.
Épülnek, Kínában minden épül, tehát nem nagyon tudsz olyan erőművet mondani, amiből ne épülne legalább 100 per pillanat is. Kínában beleértve az atomerőműveket, beleértve a világ legnagyobb szélparkjait, beleértve a különböző ilyen napkollektor erőműveket, gázerőművek is épülnek, de hagyományosan a földgáznak a szerepe, az különböző okok miatt a kínai energiamixben mindig is minimális volt. Ez az elmúlt években feltornázódott nagyjából 8%-ra, ami elég kevés, de ez is egy nagyon tudatos, hosszú távú fejlesztésnek az eredménye, hogy a energiának a 8%-át azt gázból állítják elő. Hát ilyenek is épülnek, de ez még mindig drágább technológia, meg ugye jó részt importból származik a gáz, ami biztonsági kockázatot is jelent, tehát nem akarnak függővé válni a gáz piacaiknak, különösen ugye egy olyan nemzetközi környezetben, ahol mondjuk Afganisztán, mindenféle belső-ázsiai sztánok bizonyos bizonytalanságokat okoznak a gázellátásban. Tehát nem akarnak kitetté válni egy esetleges gázkrízisnek, ezért miközben azért növelik a jóval környezetbarátabb gáznak a felhasználását, ehhez hozzájárult az is, hogy az elmúlt években az LNG-nek, tehát a cseppfolyósított gáznak az ára jelentősen leesett, tehát volt anyagi motiváció is, hogy ezt folytassák, ezért nem akarják ezt a biciklit se túltolni.
A 2000-es évek közepe vége táján említett, illetve beígért nagy orosz földgáz vezetékekből mi lett, illetve mi lesz?
Hát ezek épülgetnek lassabb tempóban, mint ahogy azt a kínaiak szeretnék. Az oroszok nagyon sokáig azt játszották, hogy a nyugat fenyegették azzal, hogy ők majd kínai irányba fognak fordulni, de ezeket az ígéreteiket vagy fenyegetéseiket nem váltották be. Tehát az elsődleges piacuk továbbra is Nyugat-Európa maradt. Ebben változás így a 2010-es évek közepén történt, ugye a Krím félsziget annexiója után Európa mindenféle gazdasági szankciókat léptetett életbe Oroszországgal szemben, és amúgy is megromlott a viszony, és ekkor már Oroszország egyetemben Kína fele épült, és elkezdtek megépülni azok az olaj- meg gázvezetékek, amelyeket a kínaiak már régen szerettek volna, és amelyeknek az építését valahogy az oroszok mindig elhúzták, meg elszabotálták, meg mégis nem Kína felé kanyarodott, hanem Japán felé kanyarodott az egyik gázvezeték, tehát itt az oroszok azért figyeltek arra, hogy ne hízdalják fel veszélyesre saját természeti erőforrásaikkal Kínát. Ezek az aggodalmak, mint hogyha már lekerültek volna a napirendről Oroszországban, tehát most már az elmúlt években a Krím válság óta gyakorlatilag folyamatosan épülnek a különböző vezetékek, illetve olyan vasúti pályák, megoldások, amelyek cseppfolyósított gázt tudnak szállítani, tehát növekszik Oroszországnak a súlya Kína gáz ellátásában és olaj ellátásában is, de itt is azért a kínaiak figyelnek arra, hogy ne váljanak függővé egyetlen egy beszállítójuktól. Tehát a diverzifikálás biztonsági okokból abszolút kulcsszó a kínaiak számára.
A hírek szerint egy másik külpolitikai konfliktus is nehezíti az energia termelést, illetve a lakosság és az ipar energiaellátását, mégpedig a kínai-ausztrál kapcsolatok romlása okozott még állítólag némi zökkenőt az ellátásban, mert hogy Ausztrália igen jelentős kőszén beszállítója volt Kínának. Mi változott, illetve mi történt?
A ausztráliai szankciók, azok továbbra is életben vannak, tehát ott nem sikerült lezárni a problémákat. Ott egy nagyon kristálytiszta megnyilvánulását láttuk annak, hogy a politikai érdekek, a geostratégiai, geopolitikai érdekek, azok felülírják a gazdasági érdekeket. Tehát itt egyértelműen Kínának az volt az érdeke, hogy a lehető legtöbb ausztrál őszint megvásárolja. Az ausztráloknak az volt az érdekük, hogy a lehető legtöbb szenet eladják a kínaiaknak, de mégis különböző politikai viták oda vezettek, hogy a kínaiak különböző ausztrál árucikkeket, többek között kőszenet is a szankciókkal sújtottak, ami egyébként hozzájárult a kínai szénhiányhoz, illetve a szén árának felemelkedéséhez, ami aztán ugye a jelenlegi áramkimaradásokban is szerepet játszott. Itt a kínaiak arra törekedtek, hogy más országokbeli kőszénnel sikerüljön kiváltani, elsősorban indonéziai kőszénnel az ausztrált. Ez részben sikerült is. Az ausztráloknak meg sikerült más piacot találni a saját kőszenüknek, tehát ebből aztán olyan óriási problémák nem lentek. Ideiglenesen, amíg az új piacokat a kínaiak felfedezték, addig hát megérezték az ausztrál kőszének a hiányát.
Mint említette, a kínai energiamixben a szén 60%, a gáz nagyjából 8%, és hát nagyon fontos a megújuló is. Mekkora most a megújulók részaránya?
15%-ra szokták tenni. Ugye ez egy megtévesztő név, hogy megújuló, mert hát itt a szél erőműtől kezdve a fával ütött erőművekig mindenféle bele esik, tehát a megújulók sem föltétlenül tiszták. Jelenleg 15%, és hát ugye a hosszú távú cél az az, hogy ezt tornázzák fölfele évről évre, évről évre. Ebben értek el jelentős eredményeket, mint említettem, a világ legnagyobb naperőművei, a világ legnagyobb szélerőművei, az a Kínában működnek. Új városokat már teljes egészében passzív házakból építenek mostanában. Elkezdték alkalmazni a geotermikus energiát, tehát itt szép előrelépések történtek, csak hát ezek hosszú távon térülnek meg, és főleg az elmúlt éveknek a Covid válsága miatt a rövid távú gazdasági érdek, az, hogy a gazdaságnak pörögni kell, a gyáraknak áram kell, azok a környezetvédelmi meg egyéb szempontokat háttérben szorították, tehát éppen az elmúlt években állt meg ugye a szénnek a visszaszorulása és a megújulóknak az előretörése, de a szándék az egyetlenben az, hogy ez csak egy ideiglenes megtorpanás volt, hiszen ugye Xi Jinping bejelentette, hogy 2060-ra az ország teljesen karbon semleges lesz, és 2030-ra pedig a széndioxid kibocsátás eléri a tetőpontját. Márpedig, hogyha Xi Jinping valamit bejelent, az nem biztos, hogy sikerülni fog végrehajtani, de az azért egy elég komoly politikai támogatást jelent az ilyen projekteknek.
És látszik már bármi a bejelentésből, pontosabban a bejelentés hatásából?
Hát a helyi szereplők ugye arra vannak motiválva felső vezetés által, hogy inkább a megújuló energia termelő projekteket támogassák. Másrészt viszont ugye a nem megújulók, pontosabban a szénerőművek, azok azért sokkal gyorsabban felépíthetők, meg olcsóbbak, meg nagyobb biztonsággal vonhatók be az energia ellátásba. Tehát itt a helyi vezetők tulajdonképpen egy ilyen szendvicsben vannak, hogy felülről az az elvárás, hogy megújulókkal dolgozzanak, alulról az az elvárás, hogy minél gyorsabban, minél olcsóbban, minél több áram legyen. És hát a Covid alatti válságos helyzetekben inkább az utóbbi fele hajlottak, hiszen itt gyors pillanatnyi válsághelyzeteket kellett sebesen megoldaniuk. Hosszú távon viszont azért valószínűleg erősödni fog a központi akarat, illetve a megújulók iránti elkötelezettség. Hogyha megnézzük idén életbe léptetett új 5 éves tervet, ami 2025-ig szabályozza Kínának a gazdaságát, itt már elég komoly fejezetek foglalkoznak a megújulóknak a további terjesztésével, bár egyébként a környezetvédőknek csalódást okozott ez az 5 éves terv, mert olyan nagyon-nagyon konkrét ígéretek, tervszámok, azok végül is kimaradtak belőle.
És hát említette azt is, hogy a szárazság is problémát okozott. Ennyire kitettek a kínai vízerőművek az aktuális időjárásnak?
Hát Kína hagyományosan a legkülönbözőbb természeti katasztrófák és erők által leginkább érintett országok közé tartoznak. Tehát az elmúlt 2-3 ezer évben, amióta erről írott források vannak, nem nagyon volt olyan esztendő, hogy valahol ebben a hatalmas birodalomban ne lett volna vagy a száj, vagy árvíz, vagy földrengés, vagy sáskajárás, vagy akármi. És hát ez most is igaz, tehát hiába modern technológia, azért, hogyha nem esik az eső, akkor nem esik az eső. Azt azért nagyon nehéz pótolni. És bizonyos tartományokban, tehát itt nem országos szárazság volt Kínában, itt bizonyos tartományok bizonyos területein voltak ilyen lokális aszályok, más területeken pedig egyébként óriási árvizek voltak, és azok is hatalmas problémákat okoztak, többek között éppen az energiaellátásban. És hát igen, a bizonyos helyeken erőművek, egyszer, mármint az erőműveknek a víztározói egyszerűen nem teltek meg vízzel, és nem tudtak annyi vízenergiát előállítani ezek az erőművek, amennyit ez ugye a lakosság hozzá van szokva, illetve a termelő cégek.
Kína importál áramot is más országokból?
Nem jellemző. Határmenti területeken elképzelhető, de hát a főbb termelő területei Kelet-Dél-Kelet-Kínában találhatók, ahol nincsenek szomszédos országok, és oda elvinni áramot messziről az szinte lehetetlen, hiszen itt ugye minél messze viszik az áramot, annál nagyobb a veszteség, úgyhogy alapvetően energiahordozókat importál, az nagy mennyiségben, tehát például a kőolaj importja a világon a legnagyobb, ugye a gáz importja is folyamatosan növekszik, a szén importja is hatalmas, de konkrétan elektromos energiát, hát néhány ilyen határmenti projektben jöhet ilyen távol a nagy áramfogyasztó centrumoktól.
Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetőjét, Kína kutatót hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Angela Merkel távozó német kancellár búcsúlátogatást tett Moszkvában, majd Kijevben. Az ukrán fővárosban megismételte, Berlin kész szankciókat életbe léptetni Oroszországgal szemben, ha Moszkva az északi áramlat 2 gázvezetéket politikai eszközként használná fel Ukrajnával szemben. Ennek realitásáról, okairól és hátteréről Kissé László, a budapesti Corvinus Egyetem tanára beszélt az Inforádió Aréna című műsorában.
A német-orosz kapcsolatoknak egy nagyon fontos része az, hogy a egykori német-keleti politika, az oszpolitika, ami Willy Brandtnak a neve fémjelezte, gyakorlatilag abból indult ki, hogy a úgynevezett közeledés által elérendő változás, vagyis a gazdasági kapcsolatokkal lehet befolyásolni a partnert. Tehát a gazdasági kapcsolatok elmélyülésével Oroszország a Szovjetunió szocializálható, és ennek az oszpolitiknak a sikere, mert ennek bizonyos értelemben sikeresnek tekintető, ez nagyon mélyen beleívódott a német-keleti politikába a későbbiekben is, hogy a gazdasági kapcsolatok elmélyülésével, a interdependencia kialakulásával, a gazdasági kapcsolatok hálózatával, a politikai kapcsolatok is lehet, és Oroszországot kvázi át lehet alakítani. Na most persze ez a politika nem bizony teljesen sikeresnek, hogy ezt ilyen understatement-nel fogalmazzam meg, de ezeknek a hagyományai nagyon erősek, és ha megnézzük a Oroszországgal fennálló gazdasági kapcsolatokban érdekelt német cégeket, és Németország egy nagyon fontos geoökonomiai hatalom, aminek vannak normatív érdekei, normatív politikai, morális érdekei, de vannak nagyon kemény gazdasági érdekei. Na most a Németországban a német nagyipari lobby nagyon erős érdeke van az Oroszországgal való kapcsolatok föntartásában. Úgy is lehet mondani, hogy van a Putyin megértőknek a csoportja. Ez a Putyin megértőknek a csoport egy nagyon komoly lobbyerőt képvisel, és tulajdonképpen a szankciók kérdésében nagyon kritikus álláspontot foglalt el. Merkel, ha Merkel korszakra visszatekintünk, Merkel nagyon ügyes volt, hogy hogyan kell összeegyeztetni Németországnak a normatív politikai szerepét Németországnak a gazdasági érdekeivel. Tehát ha mind a kettőt képviselte, és ez a nagyipari lobby nagyon sokrétű kapcsolatot alakított ki. Tehát tulajdonképpen a német-orosz kapcsolatokban ezek a szempontok is nagyon nagy szerepet játszottak, hogy a német nagyvállalatok közül egy nagyon jelentős csoport érdekelt a kapcsolatok folytonosságának a fenntartásába, és ott olyan kritikus hangok is vannak, hogy a szankcióval mit lehet manapság elérni, ez is egy jogos kérdés, de tény az, hogy egy több évtizedre visszamenő kapcsolatokról van szó, tehát most az északi áramlat kettő miatt voltak nyugaton belül részint az Európai Unió, részint pedig az Egyesült Államok és Németország között vita, de azt kell mondani, hogy ez a fajta úgynevezett gázkapcsolat, ez kb. 50-60 éve tart. A hidegháborúba kezdődött, és a német nagyipar képviselők között számosan úgy nyilatkoztak, hogy a hidegháború idején is a Szovjetunió maga módján szavatartó volt. Tehát azt lehet mondani, hogy itten a gazdasági érdekek, geoökonomiai érdekek, politikai, morális érdekek viszonyáról van szó, az oszpolitiknak a hagyományairól, de azt kell mondani, hogy most ebben a tekintetben is a német politikai osztály jelentős részében egy kihúzanodás volt. Egy olyan országot, olyan mértékű, nagyságrendű országot gyakorlatilag hát a gazdasági kapcsolatokkal átalakítani, bár hozzá kell tenni, hogy Németország volt a szószólója az Európai Unió és Oroszország közötti modernizációs partnerségének a fő szószólója, és itt is a német nagyipari érdekek, nagyvállalati érdekek tetten érhetőek.
Kisi Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!